Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bízz magadban, utazz okosan!
Jó estét kívánunk, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazinnal, a stúdióban F. Szabó Emese.
És Ács Gábor.
Hova utazunk ma?
Hát majd a végén elmondjuk, de lehet, hogy 10 euróval drágább lesz? És most már be is csaptunk a lecsó lényegében.
De igen, jó kitaláltuk, hogy mindig földobjuk ezt a kérdést, aztán most meg se válaszoljuk rögtön az elején. De nyomos okaink vannak rá, szerintem fejtsük ki akkor ezeket, hogy miért nem. Tényleg úgy készültünk, és meg is ígértük a múlt héten, hogy egy nagy nyári összefoglalót csapunk. Hova, milyen árak vannak, hova lehet menni, milyen feltételek vannak, mire érdemes figyelni, mikor foglalunk, mekkora tömeg van, mi a helyzet szállásfronton. Szóval egy ilyen, most akarunk még valahova menni nyáron, mik a legfontosabbak dolog. Ezt most elhalasztottuk megint egy héttel, illetve nem megint, mert már múlt héten be így találtuk ki, hogy most lesz. Annyi minden fontos történt, és aktuális dolgok, hogy ezeket előre kell, hogy vegyük. Itt van például az utasadó Magyarországon, amivel kapcsolatosan a legfontosabb kérdés, hogy mennyire mennek fel a repjegyárak, illetve a legtöbben ezt a kérdést teszik föl.
De hogy miért mennek fel a repjegyárak? Talán így pontos a kérdés.
Egyrészt ez fontosabb, a másik pedig az, hogy mennyire esik vissza a járatszám. Ez a legfontosabb és legalapvetőbb következménye az ilyen intézkedéseknek, hogyha erről is fogunk beszélni. Aztán volt egy nagyon brutális menetrendmódosítás a Wizz Airnél. Lényegében a teljes menetrendet a nyári szezon első felére újra szabták. A mi és környezetünkben mindenkinek az összes mindegyik járatának módosult a menetrendje, ezért kell újra terveznünk nyaralásokat is. Reggelről estére, estéről reggelre, délről estére. Van, akinek napokkal odébb. Kommentelő írta, hogy például másfél nappal későbbre került. Egy napot hagyott rá, hogy körülnézzel Izlandon, és repült volna tovább Amerikába, bukta az egészet. Szóval ez nagyon kellemetlen. Június közepétől indul a főszezoni menetrend, amikor beindul az összes nyaralójárat, és ezt a szeptember közepéig. Most ennek a feléig, tehát július végéig kicseréltek mindent, augusztustól megmarad az eddigi.
Igen, ez azt jelenti, hogy lutri, hogyha a szezon második felében utazunk, akkor nagyjából arra számíthatunk, hogy ugyanúgy szét lesz barmolva, mint a szezon első fele, vagy változatlan marad.
Úgyhogy erről is kénytelenek vagyunk beszélni, jó lett volna, hogyha ez nincsen, de itt fontos kérdés, hogy akkor mit tehetünk, illetve mit lehet kihozni az ilyen helyzetekből, úgyhogy ehhez is adunk tippeket. Aztán itt van most a legfrissebb, egészen brutális káosz. Hallottunk már ilyet, sok reptéren, Gatwicken, Heathrow-on, Frankfurtban, Amsterdamban voltak elképesztő hosszú sorok, géplekésések, botrányok, de ami Dublinban történt, látjuk a képeket, hogy még a reptér környékén az utakon álltak sorba álló emberek rendkívül hosszú tömött sorokban, és nagyon szerények azok a becslések állítólag, hogy több százan késték le a gépüket, ezzel fölött lehet a legfrissebb információk szerint, hogy ilyenkor mi van, ez is egy jó kérdés, hogy ilyenkor mit tehetünk, milyen esélyünk van esetleg utólag kártérítésre, úgyhogy ezzel is foglalkoznunk kell a friss események kapcsán, és akkor a műsor végén majd a hova utazzunk. Van két egészen konkrét tippünk, ahova csodák csodája, a nagy kiszabadulás és nagy áremelkedés és méregdrága repjegyek világában, erről sokszor beszéltünk az elmúlt hetekben, azért van két kevésbé ismert, kevésbé népszerű célállomás, ahova lefelé mentek az árak, és 10 forint környékén is, sőt, még az alatt is el lehet csípni egyeket, a nyári főszezonra is. Mind a kettő tengerparti, nagyon jó helyek, úgyhogy ezeket a műsor végére tartogatjuk, ezt a két konkrét célt. Akkor viszont melyikkel kezdjük? Hát a utasadó, aki kerülhetetlen, csak nem sokára majd zenélnünk kell, lehet, hogy nem érünk a végére, de csapjunk bele. Mit tudunk?
Keveset.
Azt tudjuk, hogy a magyar nem megszorítások egyik, illetve... Na, szóval...
Szerintem
hántsuk le a dumát róla. Tehát tök mindegy, minek hívják, ez az extra profit adó nevű hülyeség. Itt se extra profit nincsen, még bevételtől, és mindentől teljesen független. Egy mezei utasadót vet ki a kormány, hogy a költségvetési lyukat tömködje. Sok másik kormányhoz hasonlóan, akik ezt az elmúlt 20 évben meglépték, tehát igazából egy teljesen szokványos megoldásról van szó. Nyugat-Európában alig van olyan ország, ahol ezt el ne éltek volna korábban, úgyhogy igazából, hogy milyen körítés van, az mindegy. Ami ebbe igazából egyáltalán nem szokványos az, hogy olyan időszakban vetik ki, amikor éppen mindenki segítené a turizmust, visszaállását, a légitársaságokat is, hogy éppen a csőd közüli helyvetekből visszajöjjenek. Ilyenkor belenyúlni a rendszerbe, na ez azon ortodox, de nézzük, mi hogyan is néz ki a rendszer, mi történik ilyenkor, mert hogy számomra azért kicsit megdöbbentő módon nem nagyon, még a magyar elemzői nyilatkozatokban sem szerepelt az a hatás, ami ilyenkor a légiparban bekövetkezik. Annyit mondtak, hogy hát ez jól tervezhető, jól beszedhető, utas szám ott van, felszorozzuk, és akkor jön a pénz. Hát nem. Hát nem, ilyen egyszerű.
Mert ez azért nem egy, nem tudom, autó összeszerelő üzem, amit iszonyatosan sok pénzért lehet csak arrébb költöztetni, gyakorlatilag költség nélkül el lehet vinni járatokat és gépeket, és azért azt látjuk, hogy a fapadosok mégis csinálják.
Igen.
Ha bármilyen, nem jó a széljárás, nem jön ki a matek, egy piros cella van az Excel táblában, akkor megnézik, hogy hova lehet elvinni a járatot, és innentől kezdve tök lényegtelen, hogy én, mint utas, egyébként hajlandó lennék-e ezt a plusz díjat kifizetni, ha esetleg áthárítanák.
Ha beépítik a jegyárban, ha fölemelik a jegyárakat. Ez a kérdés nem merül. És nem így merül föl, mert a légitársaság, és tök mindegy, hogy végül most a földi kiszolgálón keresztül szedik be, vagy hogyan szedik be, vagyis a légitársaság fizeti, ez a légitársaság oldaláról nézve semmi egyéb, mint egy plusz költség. Ők nagyon-nagyon hatékonyan dolgoznak, már mint a fapadosok, azokon belül is, hogyha budapesti, illetve a magyar légiforgalomról beszélünk, hát akkor durván kétharmada fapados, több mint fele a két ultrafapados, aki azonnal lép. Aki azt látja, hogy ha a költségei hirtelen megemelkedtek, akkor azt látja, hogy ja, hát akkor ez egy csomó útvonal már nem éri meg, illetve azokat a gépeket, azt a személyzetet máshol reptetni sokkal jobban megéri, egy mordulattal elviszi őket. Ez az elmúlt 20 évben mindig így történt, bárki csinálta ezt meg Európában, nincs okunkat feltételezni, hogy Magyarországon ez máshogy történne. Egyszerű kereséssel 1000 Ryanair közleményt lehet fölhozni, mert ők ilyenkor persze ezt vadul szeretik is kommunikálni, és nyilván, hogyha nem emiatt költöznek, hanem más fajok van, akkor is próbálják erre fogni, tegyük hozzá, tehát azért nyilván a kommunikációs stratégiájuknak ez a része, de akkor is végül is a helyzet ebből a szempontból egyszerű, más dob ki az Excel, ezek a vannak gyengébb útvonalak, vannak jobban teljesítő útvonalak, a gyengébb útvonalak akkor rögtön halnak is el, és már szüntetik is meg őket, és rakják át a gépeket. Amikor nyáron jelentettek be, ilyet meg ezt is megnéztem, akkor általában a nyárban nem szoktak belenyúlni, nem szoktak módosítgatni hirtelen, akkor az őszi menetrendtől szokták elvinni a gépeket, és csökkenteni a járatszámot és az útvonalat. Ez várható Budapesten is, illetve a magyar piacon a másik két repteret nézve is.
És hát nyilván akkor a következmény az, hogy csökken a járatszám, nagyjából ugyanannyi utasra, akkor nagyobb lesz az érdeklődés a megmaradt járatokra, ami pedig fölhajtja az árakat. És
azokon már kijöhet a matek az adóval együtt, hogy érdemes legyen őket üzemeltetni, megtalálják az új egyensúlyt azzal, hogy bekaptak. Még nem, hát én úgy emlékszem, hogy a legtöbb híradásban 10 eurós utasadó jelent meg, máshol 10-15 jelent meg. A 15 az azért lenne érdekes, mert a legtöbbet hivatkozott ilyen utasadó, az a briteknél van, és rengeteg tanulmány értékelést született arról, hogy ha azt csökkentenék, akkor rögtön megugrana a forgalom, és több járat lenne. Komoly cégek is, tehát szóval PricewaterhouseCoopers is csinált ilyet, úgyhogy ezek mind megvannak. Ennek az a legmagasabb, az a 13 font, az a legmagasabb. Tehát egyből a legdurvábbat lőné be, úgy tűnik a magyar kormány, tehát Európa legmagasabb utasadójával indítanánk. Miközben az elmúlt években többen is eltörölték, volt, aki a Covid-tól függetlenül, volt, aki annak kapcsán, után ezzel nem akarta még tovább nehezíteni a turizmus helyzetét, illetve a légitársaságokét. Úgyhogy ennyit tudunk most, és csak valószínűsítetjük, hogy a már most meghirdetett téli menetrend, mert már elvileg lehet foglalni, azokban azért jó pár útvonal el fog tűnni, illetve a jártoknak egy része, és amik maradnak, azok drágábbak lesznek. Tehát nagyjából erre számítunk mi, ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Szóval a Wizz Air olyan szinten írta át a teljes menetrendjét, és tette át lényegében az utasok nagy részének, akik mi ismerünk, a mi körünkben mindenkinek minden járatát, de lehet, hogy ez a nyaralójáratokra, illetve az ilyen ismertebb célpontra vonatkozik. Nyilván a reggel 6 órás London az ugyanúgy maradt, és a legkevésbé okoz problémát, hogyha 1-2 órával később mész, a holnaponta több járat is megy. De ahol mondjuk heti 2-3-ban járnak a gépek és utazási, illetve tényleg nyaraló célpontok, ott ez komoly problémát okozhat. Nem tudjuk, hogy mi az oka. Lehet, hogy azért csak június közepétől július végéig alkottak új menetrendet, és tették át a járatokat, amelyekre már a utasoknak foglalásuk volt, mert addig számolnak valamilyen problémával, működtetési problémával, amikor esetleg kevesebb ember vagy kevesebb gép áll rendelkezésre, és bíznak abban, hogy ez augusztustól máshogy lesz, vagy csak két részletbe változtatják meg, ezt nem tudhatjuk. Minden esetre elég sok utasnak kell most újra tervezni. Nyilván az még csak egy kellemetlenség, hogyha az ember tervez egy délutáni programot, vagy esti programot, vagy mint mi Santorin egy normális estét és naplemente nézést, és ehelyett 9:30-kor szállunk le délután 2 helyett, de ha más napra kerül át a járat, akkor az sokszor nagyon nagy probléma. Mit lehet igazából tenni? Ilyenkor mi jár? Ez fölmerül a kérdés, hát vagy visszaadják a jegyárát, ez nem vigasztalja azt, aki utazni akar és alig várja a nyaralását, vagy át lehet foglalni más időpontra. Ez viszont, illetve más útvonalra is, párhuzamos útvonalra is. Ez viszont akár szerencsésen is kijöhet, és akár jól is járhat vele az utas. Úgyhogy erre
érdemes nincs lefoglalt, vissza nem mondható szállása.
Igen, ha nincs vissza nem mondható szállása, és ha nem kötött, mint mi például a Görög-szigetek között a naponta, vagy mondjuk hetente egyszer-kétszer közlekedő hajókhoz, tehát hogyha mondjuk így könnyebben újra szervezhető a menetrend, vagy ha tényleg nincsen, vagy mondjuk nem gond, hogyha néhány szigettel odébb mész. Tehát így elképzelhető, hogy egy másik reptérre, egy másik időpontra esetleg meg tudod hosszabbítani a nyaralást, le tudod rövidíteni, tehát hogyha nincsenek már fix költségeid, akkor ez lehetőséget ad egy átszervezésre is. Valakinek szerencsésen jön ki, természetesen, mert szívesen menne este, nem kell korán kelnie, hogy jöjjön a géphez, aki vidékről érkezik, de ezekkel az átfoglalásokkal mi is tudunk játszani. Tehát érdemes kicsit átgondolni az úti tervünket, és lehet vagy éppen azt mondani, hogy hú, hát akkor mégsem erre a szigetre megyünk, hanem egy másikra. Ehhez viszont tudni kell, hogy mi a rendszer. A Wizz Airnél az, hogy időpontilag előre egy hónapra lehet átfoglalni, visszafelé pedig 2 hétre, tehát 14 napra. Ennél érdekesebb a párhuzamos útvonal problematikája, hogy hova lehet átfoglalni.
Hát ezt ők eldöntik, nem?
Igen, ezt ők eldöntik, berakják a rendszerbe, és indulásnál is, és érkezésnél is, induló reptérnél, érkező reptérnél is érvényes ez. Például Bécsből induló járatok helyett Budapestre simán át lehet az indulást tenni, ez párhuzamos útvonalnak számít. Utána viszont már kavarodás van, mert szerintem úgy gondolom, hogy évek óta nem frissítették ezt a listát, hogy mit hova lehet átfoglalni, mert például nálunk...
Nincsenek benne azok a repterek, ahova már jár a...
Igen, például Kósz nincs benne egészen konkrétan, tehát Santorini, illetve Mykonoszi járatmódosításnál törlést, én a viszonylag közel van Kószhoz, fölajánlja a másikat, tehát Santorinit, illetve Mykonosz, illetve Athént, illetve Szalonikit, ami sokkal-sokkal messzebb van, mint például Kósz, de régóta járnak oda.
Meg hát egy minőségi különbség, tehát azt gondolom, hogy Szalonikiben mégis más programokat tervezni a magadra, mint Kószon.
Nézd, Szalonikiből is el lehet menni bizonyos Görög-szigetekre, tehát, de amúgy ez jogos. Viszont amikor olyan helyzetbe kerülsz, mint akkor megint egy egészen konkrét saját. Például nekünk azért volt Mykonoszra foglalásunk, mert onnan tovább akarunk menni. Mykonoszon megállni, ez már többször szóba került ebben a műsorban is, egy vagyon. Tehát 200 euró alatt nincs egy éjszakára szállás. Megaludni. De egyébként bemenni egy étterembe, és minden háromszoros áron van, messze a legdrágább Görög-sziget. Nagyon gicses, de amúgy meg kellemes hely, de tényleg.
Nem
nagyon,
gicses.
Nagyon jó pofa.
Nem gicses.
Az összes luxus márka, a kis kükládok típusú fehér házakban, de szuper jó egyébként. Tehát rendkívül hangulatos, de...
Ami klisét elképzelsz Görögországból, vagy a görög szigetekről, az ott megvan, maradjunk ennyiben.
Jó, mindegy, Mikonoszról már beszéltünk néhányszor, a lényeg az, hogy a terv az volt, hogy tovább hajózunk, mert vannak tök jó szigetek a környéken. Most, hogyha a járatunkat átteszik estére, akkor ez rögtön bukta. Ezért gondoltam, hogy akkor újra szervezzük, akkor indulunk. Máshonnan Kósz lenne az ideális, mert onnan szintén lehet menni például dél felé a Dodekanészoszon, a szigetek között. De hát ezt nem ajánlotta föl párhuzamos útvonalként a rendszer, ezért bár próbálom elkerülni, ügyfélszolgálati segítséget kértem, és megkérdeztem, hogy akkor át lehetne a rendszer, valószínűleg még nem rakták bele, nem ajánlja föl Kóft. Azért nem ajánlja föl, mert nem ajánlja föl. Magyarul, ami benne van, az a hivatalos. Hanem azért telefonáltam, mert hát ott van közelebb, mint némelyik másik, és akkor ezt nem. Mi sem tudjuk, mi is azt látjuk, ami a rendszerben van, úgyhogy ezzel nem tudunk segíteni. Akkor még
hát azon túlmenne, hogy kereszte... ezek a munkakörök fognak megszűnni következő merítésben a mesterséges intelligencia fejlődésének.
Annyira nem tud fejlődni, hogy egy ilyet kezeljen, de nyilván csökkenni azt tudnak. Föltettem a következő kérdést, hogy ugye Krétára sem lehet áttenni egy Santorini módosított járatot, akkor ez is így van, ott van a szomszédban. Nem. Akkor azt tessék nekem megmondani, hogy fordítva miért működik, mert van krétai törölt járatunk is, vagy módosított járatunk, azt viszont át lehet tenni Santorinnak. Fordítva még nem, miért nem működik? Itt volt az egyetlen hosszabb szünet a telefonvonal a másik végén, majd a válasz, akkor azt mégis át lehet. Jó, akkor ugyanez Kószal, ami szintén közel van, nem működik? Nem. És akkor eddig jutottunk, úgyhogy Kószra nem sikerül. Ja, még egy indoklás elhangzott, hogy mert az valószínűleg sokkal drágább lenne. Nem, olcsóbb lenne, mintha a Mikonoszit áttenném.
Tehát hát egyébként nincs ilyen.
Olcsóbb
tehát
lenne,
nincs
de amúgy
ilyen,
meg még számít.
Igen.
Minden esetre a Kószi 15 ezer forint helyett most átteszem a 45 ezer forintos Santorinire a Mikonoszt, úgyhogy...
Amit jól bemódosítottak, igazából az se jártunk jól.
Igen. Úgyhogy ez így működik, ott vannak, csak akkor derül ki a utas számára, hogy mik a párhuzamos útvonalak, amikor maga a törlés vagy járatmódosítás megtörténik, mert akkor tud bemenni az online foglalási rendszerbe, és akkor derül ki, hogy mit ajánl fel a rendszer. Előtte ezt nem lehet megnézni, amíg a járat ott van, addig hogy nyilván alap, az nem módosítható. Ami még fontos és változás, hogy korábban viszonylag szerény, tehát néhány 10 perces módosításnál is ezek a lehetőségek éltek. Most már 2 órán belüli módosításnál semmi nem jár a utasnak, tehát azt vagy elfogadod, vagy buktad a gyerek. Tehát ugyanaz, mintha nem utaznál, tehát ott 2 óra, ez egyébként ez szerintem ez még így belefér. A többi légitárságnál is van egy ilyen határ. Ez végül is csak átvette a vízzel is. Viszont ezekkel a párzamos útvonalakkal, amire át lehet foglalni, ezzel érdemes vigyázni. Szóval, aki így járt, hogy tényleg most beleszaladt ebbe a nagy járatmódosításokba, esetleg érdemes ezen elgondolkodni, hát ha párhuzamos útvonalakon, hasonló útvonalakon, vagy más időpontokkal, jobb időpontban, más időpontban repülve, meghosszabbítva, rövidítve, akkor ezt azért magunk javára is tudjuk fordítani. Úgyhogy ennyi lenne a jó tanácsunk. Még mindig maradunk az üzemzavaroknál.
Vajon izgi.
Rendkívül izgi. Remélem, hogy tényleg túlesünk egy időre ezeken, de nem csak az nehezítheti meg a utazásunkat, hogyha a légitárság úgy dönt, hogy új menetrendet alkot, és a mi jártunkat odébb teszi fél nappal, vagy másfél nappal, hanem ha mondjuk kimegyünk a reptérre, aztán lekésjük a gépet, mert akkor a sor, mert mondjuk személyzet hiány miatt egy utas csatorna megy a 10 helyet, vagy hasonlók, mint ami Dublinban bekövetkezett az elmúlt napokban. Itt egészen konkrétan, azt nem tudjuk, hogy pontosan hány csatorna ment, de azt, hogy sok száz ember maradt le, a légitársaságok nem sokat vártak, azok mentek, ahogy a menetrendjük diktálta, a kis várakozást vállaltak csak be. Ami az ő részükről érthető, és egyébként a rendszer, meg az egész kártérítési rendszernek az igazságtalanságára is jó, igazságtalanság is jól megmutatja, hogyha a légitársaság mondjuk megvárja a utasokat, vár egy órát, mondjuk vár másfél órát, utána kiesik a slotból, akkor nem kap résidőt, akkor utána még nő a késés. Onnantól kezdve a késések miatt ő bizony fizetheti a kártérítést. Azt, hogy az első késés az nem miatta volt, az még Viszmajornak minősül, de a legvégén, amikor már a harmadik körét repülje a nap végén, akkor már azt a bíróságok nem szokták elfogadni, mikor oda kerül, akkor miért nem oldotta meg, miért nem rakott be más gépet, szokott lenni. Tehát mert nyertek így pert a utasok, fölborítja az egész működését, a személyzet kifutott a munkaidőből, szóval iszonyatosan. Tehát az a működés nagyban nehezíti, ezért nem nagyon szoktak azzal foglalkozni. Az utasnak a felelőssége az, hogy odaérjen. Na most mi van akkor, hogyha annak ellenére, hogy a légitársaság így a saját segélyt is védve felszólítja az utast, hogy menjen ki mindenki 3 órával indulás előtt. De mondjuk így is lekésed a gépet, mert mondjuk 3 órát, vagy 4 órát kell sorba állni. Ez felvet egy másik kérdést, hogy akkor ilyenkor te mit kaphatsz. A dublini reptér...
Agyvérzést.
Az agyvérzést. A legirritálóbb és legpofátlanabb kommunikáció nagy díját, azt a Dublin reptér kommunikációs vezetője szerintem már biztos erre a hónapra. Hát mondjuk erre, igen, hónap vége van, az már nem nehéz, de akkor szerintem hosszabb időre is elnyerte. Aki egyrészt azt mondta, hogy meglepetésként ért minket, hogy ilyen sokan jelentkeztek a reptéren. Ilyen sok utas jelent meg a reptéren a korai órán.
Igen, ugye a MÁV-ra szokták mondani, hogy az időjáráson kívül egy dolog zavarja nagyon a működést az utas.
Igen, de az ott megveheti az utas reggel a jegyet és felszállhat, ott még meglepődhetnek, hogy miért van itt ilyen sok utas, amikor szokott lenni 10, és itt van 5 csoport. Na de a repülőjegyeket, azt megvették előre, és egészen pontosan utasra pontosan tudták, hogy hányan fognak reggel megjelenni, még azzal együtt is, hogy itt van néhány 100%, akinek van egy és nem jelenik meg, de ez elég jó kalkulátó, majdnem egészen pontosan, hogy ezért volt elég pofátlan, de az, hogy hozzátette, hogy kárpótlásként a utasoknak frissítőt, a sorbálás idejére, ha valaki frissítőt vásárolt, akkor azt megtérítik.
Fantasztikus.
Tehát lekésted a gépedet, buktad a szállásodat, buktál esetleg több 100 000 forintot.
De kapsz egy vizet.
De kapsz egy vizet a reptéren. Szóval tehát ha valaki...
Ez azért jó, mert mondjuk azt tanítani a szanaxot be tudod venni, igen, akkor a,
tehát
azzal a vizet.
Tanítani kéne, hogy kell a válság kommunikációba a még jobban bosszantsuk föl, és a létező legnagyobb baromságot mondjuk, akkor a nagy díjat azt odaítélhetjük. Na de tényleg egyébként, hogy mi van ilyenkor? Abban a nagy helyzet, hogy semmi. Buktok. A légitársaság nem fog kifizetni. A légitársaság azt mondja, hogy hát a te felelősséged ott lenni, mi szóltunk. Hát nem 3 óra, 3,5, mi közöm hozzá? Hát ez a fordulja reptérhez. Úgyhogy lehet perelni a repteret, és sok sikert hozzá. Tehát kb. Ennyit tudunk. Erre az uniós szabályozásból semmi nem vonatkozik. Tehát késik a gépet 3 órát, kapod a pénzt. Törlik a járatod a 14 napon túl, és mondjuk az nem Viszmajor, akkor elvileg kapod a pénzt, ennek elég jó szabályozás van, vannak cégek, amik segítik, ha a légitársaság elsőre nem fizet, már pedig ha te odamész magánemberként, akkor lényegében nem fizet, vannak erre jogi megoldások,
technikák
plusz cégek, akik ebben segítenek jutalékért, ezt tudjuk, de arra nincsen semmiféle megoldás, hogyha te a reptéren lakadtál és nem érsz oda, és ha reptér hibájából késed le a gépet, illetve bárkinek a munkaerő hiány problémái miatt, akkor mi történik? Illetve ezt majd megtudjuk, tehát hogyha most nyilván néhányan be fogják perelni a repteret, és bizonyítani tudják, hogy ott voltak, és 3,5 óra alatt nem értek oda. Ennek az eredménye majd talán valamit befolyásol. A mai tudásunk szerint nem sikerült még ez senkinek, tehát hogy hosszú sorállás miatt lekésésnél lesz bebizonyítani, illetve ezért kártérítést elkapni. Ennek az ügynek lehet, hogy lesz ilyen következménye. A fő tanács valóban az, hogy menjünk ki hamarabb, viszont hát ez egy óriási kérdés, hogy mennyivel. A utasok 99%-a, hogyha kimegy 3 órával korábban, akkor 2,5 órát ott fog malmozni, mert hogy pillanatok alatt átmegy a biztonság ellenőrzésen. Viszont vannak repterek, ahol kritikus a helyzet. Ugye beszéltünk erről, hogy tudjuk, a Frankfurt, London, brit repterek kimondottan érzékenyek, egyébként a brit reptereken mindenképpen érdemes kimenni. Nekem az egy óra volt a legtöbb, sőt még egy óra sem volt talán, 45 perc Edinburgh-ba, ami az is egyébként horror rossz élmény. Nagyon-nagyon nagy tömegnyomor, nyomakodás. És pont azt követően, hogy már ugye maszk sem kellett, ott még a Covid is ott van, hogy a tömegbe belemenni akkor a legkevésbé se volt kellemes. Németország, Hollandia, Kelet-Európáról még nem tudunk, hogy nagy problémák lennének, úgyhogy érdemes figyelni a híreket, hogy hol van ilyen probléma. Egyébként is érdemes korábban kimenni. Az érintett repterekre, hogyha utazunk, akkor viszont a akkor rá kell szállni az időt, meg utána legfeljebb majd tényleg ott ücsörgünk ez a 3 óra, akkor viszont egy érvényes szabály lehet, noha minden reptérre nem is érdemes, hogy vonatkozzon. Vannak repterek, ahol kiírják nem csak a helyszínen, hanem a reptér weblapján is a várakozási időket, például a biztonság ellenőrzéshez. Hogyha ilyenről indulunk, akkor a megelőző napokban, hetekben érdemes rápillantgatni, hogy lássuk a trendeket. Arra kicsi az esély, hogy ahol 0, meg 10, meg ilyen 15 percek vannak, hirtelen egy 2 órás összejöjjön. Bekövetkezhet, hogy hirtelen egyszerre jelentenek sokan beteget, és nem tudják őket potolni. Nyilván elméletek előfordul, de az esélye nagyon pici. De az ilyen apróságokkal tudunk rákészülni, és felkészülni, és meghatározni, hogy akkor miért. A nagy ráhagyás figyelembe véve, mikor induljunk el a reptérre. Az megint egy más kérdés, ha van csomagföladásunk, illetve check-in pulthoz sorba kell állnunk pluszban, akkor ez egy másik kérdés. Most abból indultunk ki, hogy kézipodgyászra utazunk, és igazából az egyetlen, ahol hosszabb sor fogadhat minket, az a biztonsági ellenőrzés. Hogyha adunk föl csomagot, hát az szerintem alapból plusz 1 óra. Akkor azt szerintem még mindenképp, azon felül van még a biztonsági, úgyhogy ha van feladott podgyász, akkor ez nehéz. Elvileg vannak repterek, ahol be tudjuk dobni magunknak, mert vannak erre ilyen kis önkiszolgáló megoldások is, de ezeket tényleg érdemes végigvenni, hogy a mi repterünk ilyen-e, egy elővetes körülnézést, kutakodást érdemes ezzel kapcsolatban.
Na, most már utazunk. Mit szólsz?
Látom, te nagyon azt várod. Én is egyébként.
Én már szeretnék utazni, már most már itt, én már itt gondolatban sorba állok már mióta, úgyhogy én már mennék.
Átjutottunk a soron, felszálltunk a gépre.
Keressük meg a kaput.
Két kiváló célállomás, ahova még ezekben a mostani elképesztő magas jegyáras időszakban is, kiszabadulás közepette is olcsón repülhetünk. Kósz az egyik ilyen célállomás, ahova 10.000 forintos jegyek is vannak, 7.000-est is láttam, 9.000-est is, 12.000-est is, tehát viszonylag sok dátumra a csúcsidő közepére is 10.000 forint környékén van repjegy, ami azért szerintem baráti, főleg, hogyha összevetjük a klasszikus Görög-szigetek célállomásokkal, ahova horror árak vannak, Santorinitól, Rodoszon át, Zakintoszon keresztül, Krétáig és Korfuig, ezekre nem lehet már emberi áron eljutni. Kósz azért jó, mert ott mindenki megtalálja a számítását, ott, illetve a környéken, ezért is javasoljuk. Ha valaki tényleg csak pihenni akar, tengerpart, meg mondjuk kellemes sétákat tenni hangulatos környékeken, akkor Kószon vannak üdülővárosok, vannak nagyon jó minőségű szállások, homokos tengerpartok, tehát erre a célra maga Kósz is tökéletesen megfelel. Ellenben a földrajzi elhelyezkedés az olyan, hogy hát 4 irányba el lehet indulni jobbnál jobb szigetekre, mondjuk egy irányba azért bonyolult, mert az már Törökország, de hogyha maradunk a görög területen belül, akkor is 3 irányba kisebb és rendkívül izgalmas szigeteket találhatunk. Ott van mindjárt Kalimnosz a szomszédban, ha följebb megyünk, ott van Leros, Patmos, Lipszi, másik irányban ott van Nisziros és Tilosz, mindegyik más. Arra számíthatunk viszont, hogy ezeken jóval kevesebb a szállás. Van, ahol már is fogyott, hogy Lipszín például már nincs. Most egyik úti tervbe már azért nem tudtam belevenni, nem csak azért, mert módosították a menetrendünket, hanem ott például már kifogytak a szállások, és nem találtam egyáltalán főidényre, pedig nagyon jó hely voltunk ott. Nisziroszon sincs például, oda már inkább csak egynapos utakkal lehet átmenni Kószról, hogy a vulkánt, a vulkántúrát megcsináljuk, és a fortyogó vulkáni működést tudjuk tanulmányozni, amiként nagyon szép. Úgyhogy Kósz az egyik ilyen célállomás. A másik...
Castellón.
Ami Valencia közelében van, és ha úgy veszük, egy nagyon kicsi eldugott reptér, minimális repülőforgalommal. Néhány éve indultak be nagyobb számban oda a járatok. A Wizz Air, hogy is volt, hogy mi a Covid előtti évben indult ez... 19-ben indulhatott, és aztán mi is akkor voltunk, és a közlekedése is olyan, hogy tehát ha valaki tényleg csak a tengerpartra akar menni, akkor onnan, hát, taxi az nyilván drága, autóbérlő cég is csak 2 van kinn a reptéren, és busz viszont minden géphez megy, és azzal el lehet menni. Most nem emlékszem a szomszéd nagyobb várost, hogy hívják, ahol már van vonat, és onnan elmehetünk
mindjárt
tovább.
Mindjárt mondom neked, de most nekem se jut eszembe.
A fő üdülőváros, ami közel van viszont, az Benicassim, ahol végig láthatatlan homokos partok vannak, bérelhető nyugágyakkal, napernyőkkel. Ha csak pár perce, pár óra megyünk oda, akkor is, tehát nem csak a szállodáknak van, hanem bárki oda tévedhet. Ha valaki nagy zenerajongó, akkor onnan lehet ismerős a Városka neve, hogy ott van az egyik legjobb spanyol fesztivál, a Benicassim Fesztivál, idén is van. Mi egyszer sikerült arra elmenni, sátraztunk, de mindig kimentünk a tengerpartra. Ott a koncertek este 8-kor kezdődnek, és hajnali 5-ig tartanak.
Ez mondjuk nem csoda, mert 8 óra előtt nem nagyon lehet táncolni.
Igen.
Szigorúan, kockázata nélkül.
Abszolút. Nagyon meleg van viszont, ez azt is jelenti, hogy amikor fölébrednek a delikvensek, akkor mindenki elvonul, benépesítik a várost, és hatalmas hangulatot visznek a kis városba is, meg nyilván a tengerpartra is. Benicassim van a környéken, tehát ott van Valencia, ahol, hát a, mi a neve az ottani óceánáriumnak?
Hát ez, nem?
Ez a,
igen, hát szerintem meg lehet így találni.
De ha nem is ez a hivatalos neve.
De rá lehet így googlizni. Fantasztikus, tehát nagyon jó.
Gyerekek
imádják, de a felnőtteket is nagyon nehéz onnan kirobbantani.
És Valencia amúgy is egy nagyon kellemes hely, érdemes oda is egy látogatást tenni. Eztán, hogy ott éppen, vagy a közelben még rengeteg jó tengerpart van éppen, hogy hova megyünk, illetve hogy bérlünk-e autót, az egy jó kérdés, főleg a mostani autóbérlés árak mellett. Ahhoz, hogy a tengerpartra mozogjunk, ahhoz buszközlekedés is kiváló, vonat is megy a tengerparton. A reptérre kimenni, visszamenni, ott az nagyon odafigyelős, mert egy céljárat van, és az be kell célozni, és azt el kell érni, hogy elérjük a járatunkat, illetve nem is nagyon olcsó, de ennyi kis macere van. Amúgy itt ezen a reptéren pontosan ezért, mert valószínűleg rajtunk kívül nem lesz ott másik gép, vagy talán csak egy, érdemes megnézni, azt azért lekezelik. Itt azért nem kell számolni a műsor korábbi részben említett óriási reptéri káosszal sem, mert tényleg talán két kapu van, meg talán egy biztonsági sor, tehát tényleg nagyon pici reptérről van szó. Szóval Castellonba is lesz idén is járat. A Wizzertől lement a jegyár 10 forint környékére több időpontra, és júniusra egyébként az iskola szünet kezdetén még az alatt is van. A júniusi hazafele utak, ha valaki gyorsan megjárja, akkor ott még ilyen 20 eurós körüli járat, ajánlat is szembe jött velem, úgyhogy ez egy jó alternatíva lehet, vagy egy jó ajánlat azoknak, akik most azzal szembesülnek, hogy úristen, de elképesztő, borzasztó drága az összes klasszikus nyaralás. És igen, Malaga méregdrága, Barcelona méregdrága, de azért a spanyol tengerparton is megbújik egy kisváros, illetve egy kis reptér, ahova Budapestről lehet repülni olcsón.
Ez jó zárszó, nem?
Gondoltam, hogy te még valamit hozzáteszel.
Hát mit tehetnék hozzá? Én csak ilyen ömlengést tudok hozzátenni, hogy mennyire jó az a több kilométer hosszú sétány, ahol futni is lehet, és az egész ilyen.
Nagyon kellemes az.
Igen. A másik irányban meg ott vannak a hegyek, hogyha esetleg nem tengerezni akarunk, akkor túrázni is, de...
Igen. És most a gasztronómiai részt most ne is vegyük.
Igen, mert rövid lesz a műsorban.
Rengeteg. Tehát az, hogy körülbelül minden nap még csak úgy jártunk, keltünkben, kiültünk, kancsó, szangria, alap igazából. És menük vannak, nem azt mondom, nyilván az nem a gasztronómia csúcsa, de akkor is nagyon finom, eszel egy tálpáját egy szangriával, abszolút elviselhető áram volt, nem tudom, 5 euró volt egy liter, vagy 6 talán, tehát most azóta nyilván följebb, mert a mostani inflációs viszonyok között az áremelkedés, azt nem ismerjük, de abszolút nem volt drága néhány évvel ezelőtt az a környék. Na jó, hát akkor ezzel
akkor búcsúszkodjunk, nem? Hát akkor bíz magadban, utaz okosan.
És akkor jövő héten a nagy körkép, a teljes nyaralós.
Jövő héten nagy körképpel visszajövünk, addig is olvassátok az okosutást, és hallgassátok a jazzit. Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okosutas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan!